9. alkalommal került megrendezésre a Különleges Bánásmód Nemzetközi Konferencia a Debreceni Egyetem gyermeknevelési és gyógypedagógiai karán. 18 országból közel 200-an vettek részt a találkozón. A cél, hogy évente fórumot biztosítsanak a külföldi és hazai kutatóknak, akik ezzel a témával foglalkoznak. Ma rengeteg gyerek igényli a különleges bánásmódot a világban, nem csak azok a fiatalok, akik sajátos nevelésű, beilleszkedési, tanulási vagy magatartási zavaros gyerekek, de a tehetségek is speciálisan kell kezelni. Erről hallhatják most következő beszélgetésünket. 9. alkalommal szervezték meg a Különleges Bánásmód Nemzetközi Konferenciát. Tulajdonképpen milyen előzménye van akkor ennek a konferenciának, annak idején hogy indult mindez? Mező Katalin főiskolai docenssel, az esemény főszervezőjével, illetve a Különleges Bánásmód folyóirat szerkesztőjével beszélgetek, és Bicó Gábor professzorral, tudományos dékán helyettessel.
9. alkalommal került megrendezésre a konferencia. 2015-ben volt az első alkalom, amikor ezt a rendezvényt megrendeztük, azzal a céllal, hogy teret és fórumot biztosítsunk a nemzetközi és hazai kutatóknak, akik a különleges bánásmód témájával foglalkoznak. A különleges bánásmód témáját széles körben érintjük, nem csak pedagógiai értelemben, hanem lehetőség szerint minden olyan kutatót, előadót várunk, akik mondjuk jogi, orvosi, antropológiai és egyéb disziplinákból érkeznek. Ezek a előzmények már nagyon régóta tartanak, és próbáljuk ezt a hagyományt megőrizni.
Miért fontos ezzel a témával foglalkozni?
Maga a különleges bánásmód, hogyha pedagógiai értelemben nézzük, azokkal a gyerekekkel, fiatalokkal foglalkozó tudományák, akik valamilyen területen eltérő képességekkel rendelkeznek. Itt nem csak a sajátos nevelési igényre kell gondolni, beilleszkedési tanulási magatartási zavarok, tehetséggel foglalkozó személyek, illetve minden olyan terület, ami más disziplinából értelmezhető. Gondoljunk arra, hogy például a társadalomtudomány előfordulhat, hogy a hátrányos helyzet oldaláról közelíti meg. Az antropológia például előfordulhat, hogy a különböző vizsgálandó területek oldaláról közelíti meg ezt a témát.
Ezzel nemzetközi szinten is komolyan foglalkoznak?
Ahogy a konferencia is mutatja, nemzetközi szinten is foglalkoznak, 18 országból érkeztek előadók.
Beszéljünk egy kicsit arról, hogy mióta foglalkoznak önök a Debreceni Egyetemen ezzel a témával. Mennyire fedi le az önök kara ezt a témát?
Hát ahogy Kata is mondta, főszervezőként, történetéből az rendezvénynek kiviláglik az, hogy ez alapvetően egy multidisziplináris rendezvény, mert a lényege az, hogy a különleges bánásmód valóban a pedagógia szakterületén kidolgozott téma, de számot tart más tudományos megközelítés módokra is. És hát a különleges vagy a speciális, amiben az esetben igazán fontos, az arra utal, hogy itt van valamilyen fajta differencia, ami a normatív középosztályi elvárásoktól eltér, például az iskolai megfeleléssel kapcsolatos teljesítményben. Ezért van nagy szükség arra, hogy értelmezzük és megnézzük azt, hogy vajon egy gyermek, vagy akár egy más társadalmi csoportban, helyzetben élő személy milyen módon szorul rá segítésre és támogatásra. Minap éppen eszembe jutott, hogy Kata mesélte a felvezetőben a történetét a konferenciának, hogy volt egy részünk egy interjúban egy vidéki szegregátumi iskolában, és az iskola igazgatók magyarázta nekünk el azt, hogy nekik pedagógusoknak egy olyan iskolában, ahol a gyermekeknek több mint a 90%-a roma származású és hátrányos helyzetű, vajon milyen lehetőségük van arra, hogy egy átlagos teljesítményt érjenek el a gyerekekkel. És akkor azt mondja, hogy tulajdonképpen ugyanannak a tünetnek, ami különleges bánásmódot követel, tehát odafigyelést követel, vagy módszertani értelemben pedagógiai eljárását tekintve valami extrát követel a pedagógusoktól, más és más oka lehet. Ugyan a jelenség például a tanulási teljesítmény csökkenése, vagy a frusztráció, az visszavezethető egészen eltérő okokra. Tehát tulajdonképpen arról van szó, hogy a különleges bánásmód perspektívájából arra hívjuk fel a figyelmet, hogy maga a jelenség, amikor valaki rászorult a támogatásra, az nem egy egydimenziós jelenség, hanem egy társadalmi, kulturális, egészségügyi okok mögött rejlő, hát tulajdonképpen szegmentális halmaznak az eredője. Ez, amivel gondolom, hogy a konferencia eredetileg foglalkozni szándékozott, és hát ennek ténylegesen komoly sikerei vannak, az elmúlt évek ezt bizonyítják.
Diákok tanulják önöknél mindezeket a problémákat, megoldásokat?
Részdisziplináként persze. Nálunk a képzést eleve úgy épül fel, hogy a kar egyik zászlós alapszakja, a gyógypedagógiai képzés, vagy a keretében ez egy kitüntetett tematika. De emellett minden alapszak, pedagógiai alapszak képzés rendjében vannak olyan kurzus tartalmak, amelyek felhívják a figyelmet a társadalmi, a kulturális másság kezelésének kérdésére. Az egyik ilyen elem például a romológiai ismerettartalom, amit például a vodapedagógusok vagy kisgyermek nevelők éppen úgy tanulnak, mint a romológia szakosok. Persze nem ugyanabban a tartalmi mennyiségben nyernek információt, betekintést ezekbe a szakterületekbe vagy részterületekbe, de a lényeg az, hogy így összeáll ez az interdisziplináris, multidisziplináris szemléletmód, ami alkalmasá teszi azt, hogy hát rugalmasan kezeljék a jelenséget, rugalmasan értelmezzék, és gyakorlati módon adkozzanak be. Ugye ezek az ismeretek, hogy pedagógiai képzésben is erről majd Kata fog szerintem beszélni, ahol ez ténylegesen kidolgozott, ez nem kizárólag egy elméleti problematika. Elméletileg definiáljuk magát a jelenséget, társadalmi értelemben detektálható ez a különböző szintereken, intézményekben, vagy akár társadalmi csoportok esetében, de a megoldás, a gyakorlati viszony kialakítása, az beleépül a képzésbe. Tehát a hallgatóinkat arra ösztönözzük a terepgyakorlatokon, a kutatási helyszíneken, a terepkutatások során, hogy maguk is keressék az eseti megoldásokat akkor, amikor egy-egy ilyen jelenséggel találkoznak.
Különleges bánásmód, mindenki arra asszociál, hogy negatív problémákról van szó, de itt pozitív dolgok is elhangzottak. Hogyan kell az egészet szemlélni?
Egyértelmű, hogy a különlegesség az nem negatív jelző. Tehát a különlegesség az szerintem pontosan azt jelenti, hogy olyan lehetőségeket adunk, és olyan lehetőségeket biztosítunk, amivel mindenki az egyéni saját képességeit tudja megmutatni. Tehát ebből a szempontból azt gondolom különlegesnek lenni jó. És valóban van a társadalomban egy furcsa elképzelés, hogy a különleges az nem biztos, hogy ebből a szempontból pozitív irányú, de pontosan az lesz különleges, hogy az egyéni képességeit fogjuk kibontakoztatni azáltal, hogy olyan módszereket mutatunk, illetve olyan módszereket adunk a gyermek neveléséhez, amivel ő a saját személyiségét teljesen kibontakoztathatja. Ugye ez nem új keletű gondolat egyébként. Már a gyermekek jogairól szóló törvényben is benne volt, amit Magyarország is ratifikált egyébként már 1998-ban, ami arról szól, ugye, hogy minden gyereknek joga van, hogy a saját képességeit kibontakoztathassa, rendelkezésre álljanak azok a pedagógiai feltételek, amely ugye a teljes személyiség kibontakozásához hozzájárul. És hogyha ebből a szempontból tudunk segíteni bármilyen módon, akkor azt gondolom, hogy biztosítjuk azokat a különleges lehetőségeket, ami hozzájuk járul.
A mai oktatási rendszerben van lehetőség arra, hogy személyre szabottan értékeljenek, vagy foglalkozzanak egy-egy gyerekkel, egy-egy ilyen gyerekkel?
Nem csak ilyen gyerekkel, mert minden gyerekkel egyénileg kell foglalkozni. Azt gondolom, hogy nincs két egyforma gyermek az iskolában, úgyhogy ilyen szempontból szerintem szükség lenne rá, hogy egyénre szabott oktatással álljunk a gyerekekhez. Arra a kérdésre nem tudok pontosan válaszolni, hogy a mai rendszerben van-e lehetőség. Mi arra törekszünk, illetve arra tanítjuk valamennyi hallgatónkat, hogy valóban ezt megtanulják, hogy hogyan kell egyénileg foglalkozni a gyermekekkel.
Milyen dolgok hangzottak el a konferencián, milyen érdekességek például az idén?
Minden évben egyre több, egyre újabb érdekesség jelenik meg. Talán amit kiemelnék, hogy a sajátos nevelési igényt nem csak egy szempontból közelítjük meg, tehát ugye a karunkra jellemző szakirányok, tanulásban akadályozott szakirány, értelmileg akadályozottak pedagógiai szakirány, logopédia szakirány, ez egyértelműen megjelenik, de mellett jöttek most már olyan társintézmények, például a Semmelweis Egyetem, Soproni Egyetemről, akik hozták az ő pedagógiai sajátosságaikat, így például a konduktív pedagógiát. Vagy másik oldalról nagyon újszerű témák is megjelennek, mint a digitális eszközök használata, vagy mesterséges intelligencia, állatasszisztáció, ami ugye karunknak megint egy elég elős specialitása, hogy ilyen jellegű szakvizsgás képzésünk van. Aztán drámapedagógia, amire vonatkozóan megint csak szakvizsgás képzéseink vannak, fejlesztő kezdőpedagógia, megint csak szakvizsgás képzés, tehetséggondozás, ahhoz is van szakvizsgás képzésünk, tehát minden olyan terület megjelenik, ami korszerű, mondhatnám mainstream, tehát ami benne van a levegőben, és amiben szívesen foglalkoznak az emberek mostanában. Emellett természetesen nagyon erős vonalunk az antropológiai szemlélet, amiről professzor úr tud majd néhány szót beszélni.
Hát ez egy nagyon érdekes és összetett kérdés. Amikor a 2010-es években hirtelen megnőtt a karon azoknak a hallgatóknak a száma, akik olyan társadalmi helyzetből és környezetből érkeztek, ahol hozzák magukkal azt az igényt, hogy ezt a különleges bánásmódot kezelni tudják. Ezek esetben levelező szakos hallgatók voltak először, akik vidéki kis településekről érkeztek, és ahol nagyon sok volt a hátrányos helyzetű. Ez nem csak roma származásokat jelentett, hanem olyanokat is, akik ugye család gazdasági képességeit tekintve, vagy egyéb szociokulturális hátrányokat elszenvedve igényeltek odafigyelést, extra odafigyelést. És akkor onnantól kezdve fogalmazódott meg a kar pedagógiai képzés tartalmában az az arszpolitika, hogy szükség van ez úgynevezett antropológiai szemléletre, amiről Kata is utalást tett. Lényegében arról van szó, hogy minden pedagógusnak képesség kell válni arra, hogy azt az egyéni szemléletet, amit megvalósít a gyakorlatban, azt úgy képzelje el, hogy érti a gyermek környezetének családi kulturális hátterét, tudja az egyéni problémákat. Természetesen ennek a mai rendszerben, ahogy ön is említette, a kezelhetősége, a pedagógusok leterheltsége, egyáltalán a kapacitás hiány miatt nagyon nehezen megoldható. Viszont azt is látjuk, hogy a társadalom működési folyamataiból következőleg egyre nagyobb számban termelődnek ki azok, akik erre szüksége van. Az antropológiai szemlélet lényege ebben a vonatkozásban nem több, mint hogy a pedagógus képes belehelyezkedni abba a pozícióba, ahonnan a gyermek látja azt a világot, amely őt körülveszi. Tehát ez nem csak a lélektani képességeit teszi próbára a pedagógusnak, hanem egy bonyolult elemzőkészséget feltételez. Azt, hogy rekonstruálni tudja azokat a mikrovilágra jellemző sajátosságokat, amelyek azt az adott személyiséget, ami a gyerekben megmutatkozik, kitermelik. Ahogy Kata is mondta, minden gyermek más. Nem csak individualitását tekintve más, ami egy közhely alapvetően, hanem az, ahogy a világhoz fordul. Tehát például a tanulás teljesítményben, az iskolai körülmények értelmezésében is minden gyermek úgy jár el, hogy a saját maga nyelvére és világképére fordítja le azokat a követelményeket, amelyeket az átlag, a középiskola, vagy az általános iskola, vagy az óvoda vele szemben megfogalmaz, mint elvárás. Tehát az elvárásokhoz való alkalmazkodás minősége attól függ, hogy mennyiben képes értelmezni az adott nebuló kisgyermek azt a környezetet, amelyben kénytelen működni, ahol találkozik egyáltalán az intézményi nevelés, az intézményi integráció kérdésével. És ebben a vonatkozásban a pedagógusnak hiába van felvértezve módszertani értelemben egy normatív, átlagos képességgel, ismeri a szakmának a csinyát, bínyát. Ha nincs mögötte meg az a képesség és tudás, hogy mindezt a gyermek szemszögéből értelmezze. Tehát az antropológiai látásmód éppen ezért hangol bennünket arra, hogy a különösséget azt egy olyan átlagnak tekintsük, ami mindenkiben benne rejlik. Ez a nagyon fontos tanulsága, azt gondolom, ennek a kísérletnek, ami a különleges bánásmód interdisziplináris próbálkozásban megmutatkozik, mert ez tematikáját tekintve nem egyetlen tudományterület sajátja. Disziplináris értelemben, hogy különleges bánásmód nem létezik. A különleges bánásmód az nem más, mint egy topika, amit egyszerűen a korszellem vett fel. Egész egyszerűen szembesülnünk kell azzal, hogy ebben a széttartó, nagyon-nagyon heterogén társadalomban szükség van olyan rugalmasan gondolkodó pedagógusokra és szakemberekre, akik egyrészt értelmezni tudják, másrészt pedig gyakorlatértelemben kezelni tudják ezt a szükségletet, amit maga a társadalom termel ki.
Ez egy nagyon speciális képesség, ez oktatható?
Gyakoroltatható. Ez a praxis, azt gondolom, és a praxis orientáltság, ami a kari minden képzésében, a szociálpedagógiától, a kisgyermeknevelőn, a romológián, a gyógypedagógiáig megtalálható, mert hogy minden képzésben a gyakorlatra való ránevelése a hallgatóknak az egy tudatos magatartása szakon oktatók részéről. Úgyhogy én azt gondolom, hogy ez érzékenységet lehet kialakítani. Nem például a gyakorlat az, hogy az óvodapedagógus hallgatókat is rendszeresen elviszik olyan óvodai környezetben, ahol ők innen fognak dolgozni, de hogy találkozzanak ilyen különleges szituációkkal, amikor például azzal szembesülnek, hogy a gyermekek 100%-ban roma származású és hátrányos helyzetű gyerekek, akik bizony olyan szociokultúrás közönből jönnek, ahol a családban bizony az aluliskolázottság olyan problémát jelent, hogy nem alakul ki az a motiváció, hogy akár az általános iskolai teljesítéshez szükséges belső késztetés kifejlődjön. És ebben az esetben egyetlen esély van, hogy az óvodapedagógus átvállalja ezt a szerepet, hátrányt kompenzál, és ehhez pedig szükség van erre a látásmód, hogy megértsük külön-külön minden gyerek esetében, hogy hogyan lehet ezt elérni. Csoportban nem működik.
Gyakorlatilag akkor ezt már óvodáskortól alkalmazni kell, ezt a technikát, ha úgy lehet így mondani.
Szerintünk igen. Tehát mi úgy látjuk, hogy ebben a történetben igazándiból az a nehézség, hogy ma a magyar társadalom egyre nagyobb tömegei tükröznek olyan hátrányokat, amelyeket egész egyszerűen nem tudják tervezni a személyes érvényesülésnek azt a pályáját, amit egy ilyen középosztályi átlagban elgondolunk. És hogy ezeket a normákat nem lehet valamilyen módon közvetíteni, akkor ez össztársadalmi probléma. Ez nem az egyén problémája, akiről szó van. A folyamat pedig minél korábban kezdődik, hiszen a családok adott esetben, a mély szegénységben élő családok esetében egész egyszer nincs meg sem a tudás, sem az az eszközkészlet, amelyel tudnak asszisztálni a saját gyermekük későbbi pályájához. Tehát az intézménynek, a köznevelésnek, közoktatásnak ebben az értelemben muszáj beavatkoznia. A beavatkozás jó értelemben kell elgondolni, a pedagógus egyéni képességében rejlő késztetettség az, ami ezt lehetővé teszi, ha a pedagógus ezt megtanulja. Ez a képzéseink lényege, hogy rávesszük a pedagógus hallgatókat arra, hogy nyissák ki a szemüket. Akár például a saját környezetükből kiemelkedve is csinálunk ilyen gyakorlatokat, hogy visszavisszük őket azokat a településekre, ahonnan jönnek, és megnézni egy teljesen más aspektusból, érzékenyítve őket azokra az életvilágokra, amelyek számukra a mindennapokban nem mutatnak semmifajta különöset. De ha tudományos, szakmai képzés eredményeként kapnak egy olyan perspektívát az oktatói segítségével, ahonnan analitikusan látják ezeket a folyamatokat, akkor a különleges bánásmódra is érzékenyé válnak. És nálunk szerintem ez megtörténik, hiszen a hallgatóink jelentős része pedagógusként, amikor elhelyezkedik, akkor ismerve az intézményi szükségleteket, többnyire olyan helyen helyezkedik el, ahol halmozottan jelennek meg. Nem csak a szociokulturális, hanem egyéb devianciából következő hátrány tényezők is, és ezek akkumulálódnak, ugye halmozódnak, ez az egésznek a lényege, ami aztán egy spirálban lehetetlenné teszi azt, hogy egy gyermek kiemelkedjen, vagy egy gyermek az átlagos teljesítményre képes legyen. Ezt kell megelőzni, és azt gondolom, hogy ebben a különleges bánásmód koncepciójának és a mögötte lévő szakmai tartalomnak, amit a karunkon kiváló szakemberek garantálnak, az ez működik.
Ugyanez a helyzet a tehetséges gyerekekkel is?
A tehetség gondozásról szerintem Katának kellene beszélni, ez ő a szakterülete, tehát abszolút specialistája, és a Karon ő az, aki ezt gondolom, hogy ő hitelesen képviseli, úgyhogy átadnám neki a szót.
A tehetséggondozás egy nagyon speciális terület, tehát az is kérdés, hogy ki tekint egy társadalom tehetségnek, és hogy egyáltalán a társadalom elismeri-e azt, hogy valaki tehetséges. Ugye ahhoz, hogy valakire azt mondják, hogy tehetséges személy, azért több tényezős modelleket érdemes alkalmazni. Ami Magyarországon leginkább elfogadott, illetve Magyarországon is inkább azt használják, ami az Európai Unió szinten is leginkább elfogadott, ugye az a Renzulli-féle koncepció, amiben az van, hogy ahhoz, hogy valaki tehetséges legyen, nem elegendő, hogy jó képességgel rendelkezzen, hanem szükség van arra, hogy motivált legyen, illetve hogy rendelkezzen olyan fokú alkotó képességgel, kreativitással, ami ha ez a három dolog összeáll, akkor kihoz belőle valami nagyon-nagyon különlegeset. Na most az a kérdés, hogy amikor egy gyermeket nevelünk, akkor engedjük ennek a kreativitásnak a szabadságát, vagy arra szoktatjuk, hogy reproduktív módon ismételjen meg különböző dolgokat. Tehát az a kérdés, hogy az oktatás, a nevelési rendszerünk mire tanítja rá a gyerekeket. Ehhez viszont az kell, hogy jó pedagógusok legyenek, tehát hogy egyáltalán engedjék azt, hogy egy gyerek produktív módon vegyen részt a nevelés, az oktatás folyamatában, illetve hogy produktivitásra neveljük őket. Mert hiába van valakinek jó képessége, hogyha neki nem lesznek ilyen kreatív jegyei, akkor nagy valószínűséggel nem fog kiemelkedni a többiek közül, hogyha nincsen olyan alkotása, olyan teljesítménye, akár legyen ez művészeti, akár tudományos, vagy bármilyen téren, sport terén megjelenő eredmény, akkor nagy valószínűséggel kiemelkedő képesség marad, és nem lesz belőle tehetség. Na most, hogy ezt mi hogyan támogatjuk a képzési folyamatunkban? Én azt gondolom, hogy valamennyi oktató, aki a koron dolgozik, törekszik arra, hogy teret adjon a hallgatóinknak ezeknek a különböző képességeinek a kibontakozására, és ráadásul keressük is azokat a hallgatókat, akik kiemelkedően jók. Többek között ugye egyrészt kari szinten támogatjuk elég jelentős mértékben az ő tehetségük kibontakozását, olyan programokkal, mint például a tehetségnapok megszervezése a Lipai Balázs Szakkollégiumban, vagy a DETE programba való bekapcsolódás, vagy csak annyi, hogy egy-egy oktató a kiemelkedő hallgatókat próbálja támogatni, akár publikációs lehetősége, például a Különleges Bánásmód folyóiratba, vagy hogy teret adunk annak, hogy a Különleges Bánásmód konferencián akár hallgatók is előadhatnak, abban az esetben, hogyha a saját mentoruk, a saját oktatójuk ugye engedi és támogatja az ő kutatási eredményeiknek a megjelenését. A másik oldalról pedig létrehoztunk egy kifejezetten erről szóló szakirányt, a kiemelkedő képességű gyermekek koragyermekkori azonosítása és fejlesztése címmel, ami arról szól, hogy jól kapcsolódik a karnak az alapstruktúrájához, hiszen csecsemőgondozókat, óvodapedagógusokat, gyógypedagógusokat, szociálpedagógusokat képzünk, és hogyha hajlandók arra, hogy az alapképzettségükre egy ilyen plusz végzettséget szerezzenek, akkor azt gondolom, hogy olyan praktikus gyakorlati ismereteket adunk át, amivel valóban meg fogják találni azokat a gyerekeket, akik kiemelkednek a többiek közül, de nem fogják elengedni, hogy csak kiemelkedő képessége legyen, hanem alkalmasak lesznek arra, hogy motiválják, illetve kreativitásra neveljék őket.
Számomra nagyon különleges dolog, hogy a Különleges Bánásmódnak folyóirata is van.
Így van, és azt kell mondanom, hogy számunkra meg ez az év, azt gondolom, hogy egy ünnep, 10 éves évfordulóját, jubileumát ünnepli a Különleges Bánásmód interdisziplinális folyóirat. Ez a folyóirat szintén az a célra jött létre, hogy magas szintű, kifejezetten kiemelkedő szintű publikációkat jelentessünk meg angol, illetve magyar nyelven. Azt kell mondanom, hogy azért különleges ez a dolog, mert aki folyóirat szerkesztéssel foglalkozik, az nagyon jól tudja, hogy elég sok folyóirat megél egy-két lapszámot, és utána úgy eltűnik az éterben, viszont nekünk sikerült fenntartani azt, hogy minden évben 4 lapszámmal jelenik meg ez a folyóirat, és olyan egyre jobb, egyre magasabb szintű publikációk jelennek meg, amik most már nem csak hazai, hanem nemzetközi szinten is elismertek. Ezt onnan is lehet tudni, hogy sikerült olyan eredményeket elérni a folyóiratnak, hogy DOI számmal rendelkezik. A DOI rendszerbe bekerült, ami egy elég nehéz dolog, hogy abba bekerüljön egy folyóirat, akkor a CrossRef indexeli, illetve hát a szkopizálás folyamatában vagyunk benne, amit egyébként a Debreceni Egyetem is jelentős mértékben támogat.
Említett, hogy angol nyelven is megjelenik, ez azt jelenti, hogy külföldi országban is tudják olvasni?
Abszolút, ugye ez, hogy a CrossRef-en elkezdték most már terjeszteni a folyóiratot, az azt is jelenti, hogy minden, ami a lapszámban megjelenik, és eleve ugye a DOI számmal rendelkező cikkeket úgy is kezelik, az nemzetközi szintű elismertségnek körven, nemzetközi szinten olvassák, és nagyon sokan írnak is benne. Például most ebben az évben, pont a 10 éves évforduló alkalmából rögtön az első szám jubileumi számként jelent meg, és mellette azzal együtt megjelent egy külön szám, ami angol nyelvű, csak is kizárólag angol nyelvű publikációkat tartalmaz, de egyébként is folyamatosan publikálunk angol és magyar nyelven.
Mi volt a konferencia összegzése? Illetve nemzetközi konferenciáról beszélünk, van jó magyar gyakorlat?
Egyértelműen nemzetközi a konferencia, hiszen 18 ország vett részt rajta, és azt kell mondanom, hogy olyan megtiszteltetésben volt részünk, hogy Törökországból elutaztak csak azért, hogy erre a konferenciára eljuthassanak, 25 órát utaztak azért, hogy ezen a konferencián részt vegyenek Észtországból, Lengyelországból, Csehországból, Romániából, de Indonéziából, Filippin szigetekről érkeztek előadók. Ezek tudományos oktatók és doktoranduszok is, akik részt vesznek ezen. Hogyha az összegzését nézzük a konferenciának, azt kell mondanom, hogy mivel interdisziplinális, és ahogy Gábor is megfogalmazta a konferencián, hogy lehet, hogy ez már transzdisziplinális, ezért azt nem mondhatom, hogy egy tudományterületre vonatkozóan meg tudunk fogalmazni valami összegző gondolatot, viszont minden tudomány saját területén kapott valamilyen újat. Megismertük azokat a tudományos eredményeket, amik most jelen vannak, és amelyek most foglalkoztatják a tudományos közönséget, és azt hiszem, hogy az, hogy körülbelül 200 résztvevővel zajlott a konferencia, az azt mutatja, hogy nagy az érdeklődés ezeknek a témáknak a megismerése iránt, és szerencsére azok, akik előadtak, azok nagy valószínűséggel publikálni is fogják ezeket a tanulmányaikat.
Egy-egy érdekességet ki tudná emelni egyébként?
Nekem minden érdekes, ami itt elhangzott, azt gondolom, hogy valamennyi téma nagyon érdekes volt, hogyha saját szakterületemről emelném ki különösen fontos tartalmakat, az, hogy például a kreativitás kutatás terén nem elegendő a kreativitásnak csak egy oldalát szemlélni, vagy egyszerűen csak azt mondani, hogy egy személy kreatív. Ebből még nem tudunk meg semmit, ebből még nem fogjuk ismerni a adott személynek a valós kreatív jellemzőjét, éppen ezért külön kellene bontani azokat a kreatív részképességeket, amelyek alapján valakit kreatívnak ismerünk, vagy kreatívnak értelmezünk. Így például külön kellene venni azt, hogy mi az originalitás, mi a fluencia, vagy a flexibilitás. Hát ezek már ilyen szakmai témák, de a szakemberek számára azt gondolom, hogy sokat jelentenek.
Az ön számára, illetve a kar számára mit jelentett ez a konferencia?
Hát én azt gondolom, hogy ez egy modellprogram, és ezek a szintén közhelyesen vagy kis elcsépelte hangzó hívószavak, hogy transz meg multidisziplináris, az pontosan kifejezik azt, hogy tulajdonképpen tudomásul kell venni azt, hogy a különböző tudományterületek egymással való diskurzusára szükség van. Mi nem csak arra vállalkozunk, illetve a konferencia nem csak arra vállalkozik, hogy bemutassa a különleges bálásmódból azó különböző disziplináris viszonyokat, hanem azt is, hogy egy-egy szakterületen zajló diskurzusok között közvetítsen. És ennek a diskurzusnak, annak a párbeszédnek, ami mondjuk a kreativitás kutatás, mondjuk az előbb elhangzott, zajlik, igenis van üzenete mondjuk olyanok számára, akik nem a gyógypedagógiai szakterületén dolgoznak, hanem mondjuk egy óvodapedagógus számára, aki szintén ugye, találkozik igencsak sok tehetséges gyermekkel, akiket már akkor el lehet kezdeni fejleszteni. Szóval a diskurzusok közötti kapcsolat megteremtése, amely különböző tudományterületeken szerveződik, illetve az ott rajzolódó modellalkotási gyakorlatoknak a közvetítése. Ez a kettősség, amit elmélet értelemben egy általános célként meg lehet fogalmazni, szerintem ez működik, és én azt gondolom, hogy a humán tudományok, a társadalomtudományok területén egyre nagyobb szükség lenne arra, hogy ezeknek a tudományközi párbeszéd gyakorlatoknak a lehetőségét intézményi szinten megteremtsük. Az a stratégia, ami nagyon sokáig érvényesnek tetszett, hogy minden disziplina visszavonul a saját fellegvárába, és akkor ilyen mikroközösségek apró témákat vizsgálnak, kutatnak eset örömükre. Ezek alapkutatások is nagyon fontosak. Csak azt látjuk, hogy ma a társadalmi folyamataink, a kulturális környezet dinamikus átalakulása, a feljövő generációk szükségletei, meg egyáltalán hát a makrotársadalmi világ, valóság, Európa, kontinens átalakulása megköveteli azt, hogy egy szélesebb látómezővel viszonyuljunk saját pozíciónkhoz, és ebben benne van az is, hogy képesek vagyunk legalábbis tájékozódni más tudásterületek tapasztalataiban és következtetéseiben. Szerintem a különleges bánásmód konferencia erről szól, meg az egész kísérlet erről szól, és hát mindenkit szeretettel várunk, aki a párbeszédbe be szeretne kapcsolódni.
Egy-egy mintát be lehet vonni az önök tananyagába, akár?
Hogy erről beszéltünk korábban, ezek adottak, tehát ezek a modellek, amelyeket a különböző disziplinákon belül kidolgoznak, vagy kereteimből kidolgoznak, tehát a pszichológia nálunk nagyon erősen képviselt, és foglalkozik ezzel az egyik vezető előadás, plenáris előadás, nyitó előadás Bola Veronikától pontosan erről beszélt, hogy pszichológiának is hogyan kell gyakorlati értelemben alkalmazkodnia ahhoz, hogy belássa hogy egész egyszerűen azok a kérdések, amelyeket korábban a pszichológia szigorú szakterületi lélektani problémaként tematizált, azok valójában egy csomó más aspektusból is meghatározásra kerülnek. Kell, hogy kerüljenek, mert egész egyszerűen a pszichológus nem boldogul. Tehát én azt gondolom, hogy mind a konferencia bizonyította, mind a mi intézményi gyakorlatunk alátámasztja, hogy egész egyszerűen a modellalkotás megtörténik minden tudományterület saját feltételei szerint, csak erről kommunikálni kell. Meg kell tenni a feltételeit, a nyelvét annak, hogy tudjunk ismeretet közvetíteni. Nagyon nagy probléma a diskurzus hiányban, abban, hogy nincs párbeszéd a különböző disziplinák között, hogy egész egyszerűen például a szakterminológia lefordíthatósága mennyire komoly nehézséget okoz. Mindenki dolgozza a saját nyelvjátékát, ebben tud kommunikálni azzal a szűk közeggel, amelyben működik, ugyanazokról a kérdésekről gondolkodik, mint körülötte lévő más 10 másik tudományterület, és mégsem képes vele érintkezni, értekezni. Egy ilyen konferenciának ez a funkciója. A konferenciáknak nagyon fontos szerepe van szerintem, és hát ebben az értelemben lehetne megemelni a jelentőségüket, hogyha megtanulunk egymással újra beszélni. Pszichológus, az antropológussal, szociológussal, orvossal adott esetben, és más olyan terapeutákkal, akik ezt a gyakorlatban művelik. Az állatasszisztáció az nem kizárólag arról szól, hogy szeretjük a kiskutyákat, az sem egy utolsó szempont, hanem arról, hogy hát a kutya az ember háziasított társaként végigkísért bennünket a történelmen keresztül, és van egy csomó olyan tapasztalat ezzel kapcsolatban, ami segítheti a szocializációs folyamatot, vagy egyáltalán a traumák kezelésének, feldolgozásának bizonyos helyzeteit. Semmi több, de nagyon fontos, hogy ezt egyszer és egységesen lássuk a többi lehetőséggel együtt.
Akkor jövőre gondolom újra lesz különleges bánásmód konferencia.
Feltétlenül, sőt, azt kell mondanom, hogy 10 éves lesz a konferencia. Nagyobb múltú rendezvényt szeretnénk rendezni, valószínűleg többnaposra fogjuk rendezni, és terveink szerint még nemzetközibbé szeretnénk alakítani a konferenciát.
9. alkalommal került megrendezésre a különleges bánásmód nemzetközi konferencia a Debreceni Egyetem gyermeknevelési és gyógypedagógiai karán. 18 országból közel 200-an vettek részt a találkozón. A cél, hogy évente fórumot biztosítsanak a külföldi és hazai kutatóknak, akik ezzel a témával foglalkoznak. Ma rengeteg gyerek igényli a különleges bánásmódot a világban, nem csak azok a fiatalok, akik sajátos nevelésű, beilleszkedési, tanulási vagy magatartási zavaros gyerekek, de a tehetségeket is speciálisan kell kezelni. Erről hallottak beszélgetést.